munkatársa, az online devizaváltás szakértője.
És hát nem véletlenül választotta ezt szerkesztő úr, hiszen Cserpes István a vendégünk, a Cserpes sajtműhely tulajdonosa, egy igazi klassz vállalati, vállalkozási sztoriról van szó. Érkezett számtalan észrevétel SMS.
Ki kell, hogy essünk az időrendi sorrendből, mert hogy mindenki azt kérdezi, hogy mi volt ez a teszt, amin megbukott a Cserpes egyik terméke, illetve hogyan élték meg. Ez mikor volt? Egy pár hete?
Egy tejfölteszt volt, kérem szépen, igen, most január vége.
Mely lényegében kóstolás és teljesen szubjektív alapon kihozta, hogy a Cserpes ráadásul magas zsírtartalmú terméke ízlet a legkevésbé a dívány tesztelőinek.
Amennyiben ezt tesznek nevezhető, hát itt van mondjuk számozott pohár, meg vaktesznek tűnő valami, tehát itt nem látom, hogy mi volt az objektív mérés alapja, vagy mi volt, itt van egy-két hozzászólás a dolgokhoz, és akkor így pontok.
Mi ezzel nem vitatkoztunk, és elfogadjuk, sőt, hiszünk a független internetes médiák józan ítélőképességében és valódi függetlenségében és egyéb erényeiben, de hát az is lehet, hogy tévedünk, tehát semmi gond ezzel. Mi erre egyszerűen reagáltunk, azt mondtuk, hogy ledöltünk a díványon, a többit megtették a vásárlók, és hát ő nekik kell végül is dönteni, és hát ők mellettünk vannak. Azt hozzátenném, hogy természetesen mi ezt nem vitatjuk, és semmi gond, meg bárkinek bármilyen véleménye lehet. Az, amikor hál' Istennek nagyon sok előadást adok, és egyetemistáknak, vagy éppen menedzsereknek ebben az országban, és nagyon-nagyon kíváncsiak a történetünkre, és általában azt szoktam elmondani, hogy nagyon speciális a helyzetünk, és mi nem kitaláltunk valamit, hanem szinte vakok között vagyunk a félszeműek. Ezt úgy értem, hogy mindig megkövetem a szakmát, mert mi nem vagyunk a marha ügyesek és okosak, amit a sikereink esetleg determinálnak, hanem egyszerűen egy másik úton indultunk el, amit normálisnak gondolunk. Ez az út viszont tele van buktatókkal, méghozzá pontosan lehet, hogy ebben a tesztben is van valamennyi igazság, hogy lehetnek rossz termékeink, és ezt felvállaljuk. És méghozzá azért lehetnek rossz termékeink, nem azért, mert olyan ügyetlenek vagyunk, vagy rossz a technológiánk, vagy felelőtlenek vagyunk, azért, mert nem szuperbiztos és atombiztos termékeket gyártunk, atombiztos technológiával és technikával, mert annak a technikának és annak a technológiának következménye az, ami történt az élelmiszereinkkel. Hogy kiherélt és abszolút abnormális összetevő élelmiszerekkel vannak tele a boltok polcai. A mi termékeink élő termékek, egy biológiai háború zajlik bennük, és az a győztes, az a termék a győztes ebben a biológiai háborúban, ami a szavatosság idő végéig kibírja ezt a biológiai háborút, vagy minőségromlás nélkül, és mi hisszük azt, hogy terméket gyártani így szabad, és így is érdemes. És mi ebben nem akarunk engedni, nem azért, mert olyan makacsak vagyunk, meg nem azért, mert lázadunk, vagy éppen szabadságharcosok vagyunk, hanem én szakmailag ezt az egy utat tartom járhatónak. Ez egy nagyon nehéz út, rögös, de vállaljuk.
Most mégis, tehát lehet ilyen is ebben a tesztben, vagy mégis mire gondolt először, hogy furcsa, más volt, hozzászoktak egy ipari jellegű ízhez, és akkor emiatt, mert nem ismerték, ez okozta ezt az eredményt, vagy, hogy említette, hogy termék-termék között is van különbség, pont itt a biológiai háború miatt, vagy mégis mi lehet? Hát gondolom az nem merül föl, hogy valamit manipuláltak volna.
Semmi esetre sem gondolnám manipulációnak. Azzal teljesen tisztában vagyunk, hogy ez a teszt miért született, és miért ez lett a végeredménye, de ez nem publikus, és ezzel nem szeretnék most itt indulatokat gerjeszteni. Az biztos, hogy akár még igazok is lehet. Tehát semmi gond ezzel, mi ezt mondtam, még egyszer vállaljuk.
De akkor van következménye? Tehát ezután megvizsgálták ezt a terméket, vagy pedig
mindig vizsgáljuk, és mindig kritikusak vagyunk, minden észrevételnél, minden reklamációnál először is kártalanítunk, kárpótolunk embereket, ha valóban jogos, sőt, még azt sem vizsgáljuk sokszor, hogy jogos-e, de ez éppen tényleg csak erenyésző, de benne lehet, tehát valóban benne lehet az, hogy egy olyan íz lehet benne, ráadásul egy magas zsírtartalmú terméknél, aminél tudva való, hogy a zsírhoz kötődnek az aroma és ízanyagok, és az illatok is, és lehet benne egy olyan, ami esetleg a teszt elvégzőinek szokatlan, de én úgy gondolom, hogy a piac más szereplőinek bökjük a csőrét most már elég rendesen.
Szóval akkor lehet ilyen is a háttérben.
Én úgy gondolom, hogy igen, de ezt én nem állítom. Egy nagyon egyszerű dolgozomnak a mondásod, és hát idézném ezzel kapcsolatban. Főnök, tudjuk, hogy itt senki nem lop, de ez nem olyan biztos.
Értem. Jó, ugorjunk akkor kicsit vissza az időben. Azt szeretnénk leginkább tudni, hogy kisebb tételben gyártanak, mint a többiek. Nagyobb az egységre jutó költség. Nagyon jól bánik a dolgozóival, halljuk, olvassuk. Mégis nyereséges egy olyan iparágban, mely nagyon kompetitív, és melyben nagyon sokan szenvednek. Mi a titok?
Az, hogy először is egy ilyen vállalkozás életének vannak különféle stációi, és vannak lépcsők, amiket meg kell ugrani, van, amikor látszólag semmi nem történik egy ilyen szintű vállalkozásban, de van egy építkezés, egy belső erősödés, technológiák, vagy éppen piacok megszerzése, és amikor elhagyja a vízszintes tengelyt a nyereségességi mutató, vagy diagram, akkor lehet abban reménykedni, hogy ez valóban nyereséges lesz. Van, amikor alatta van ez, amikor van egy építkezés, vagy éppen egy rosszabb időszak, és ezeket ki kell bírni. Ehhez kell egy komoly hit és elszántsága a tulajdonos és a vezetés részéről, hogy ezeket az időszakokat túlélje, ezekről is lehet beszélni még később, és hát voltak éppen a vásárlóknak köszönhetjük egyedül, hogy ők hajlandók úgymond sokszor egy magasabb árat is kifizetni a jó termékért. Én erre azt szoktam mondani, hogy az után gyártott termék, vagy a manipulált, vagy klón termék az mindig sokkal hitványabb, mint amennyivel kevesebbe kerül. Én nem hiszek a kereskedelmi manipulációban, nem hiszek a polcégi dolgokban, nem tudom elfogadni azt, hogy a kenyérrel, a tejjel, a trapista sajttal és egyéb stratégiai termékekkel kell manipulálni a vásárlót.
A trapistában mi a manipuláció?
A kereskedelmi manipulációról beszélek, hogy mivel akarják behozni az embereket a multik, az ő holdudarukba, vagy az ő áruházaikba, és ezáltal egy-egy termék ki van nevezve egy ilyen vevőcsalogató valaminek.
Sőt, lassan egy egész fogyasztói kosár, ugye, mert a helyben sütött péktermék, a tej, igen, a sajt, a stb. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy az alapélelmiszereket milyen marha olcsó.
Igen, és közben a többit senki nem figyeli, hogy pontosan mibe kerül. Lehet egy jó árszínvonal, de az igazság, hogy ennek rettetesen súlyos ára van a feldolgozóipar, illetve a termelő szektor részéről, de hogy ezek a tucat termékek ilyen alacsony áron szerepeljenek.
De nehéz lenne bármit is tenni. Önök egy kis rész most már középes vállalkozásként azt tudják tenni, hogy járják a saját útjukat, és adják, és azon múlik a siker, ha jól sejtem, hogy azért megveszik-e a prémium terméket, a jobb minőségű terméket.
Nem annak magasabb, szállom egyébként.
Magasabb áron.
És nincs mindenhol magasabb áron. Tehát van rengeteg saját boltunk, és a magasabb ár az annak is következménye, hogy ugye nem multikba vagyunk bent, ahol esetleg gazdaságosan lehetne ezt a kereskedelmet folytatni. Tehát az a kiskereskedők elég komoly prés alatt vannak, és ők viszonylag magasabb áréssel tudnak életben maradni.
Mekkora áréssel dolgozhatnak azok a kisboltok, hogy károlják a termékeiket?
Akár brutálissal is, tehát szerintem a 25-30-50, de akár 100%-os dolgoznak.
Tehát jobban megéri nekik az önök termékeit adni, mint ha mondjuk a megszokott hiperekben is kapható?
Szerintem életmentő, és főleg azért, mert nem megyünk multikba, és ezért életmentő, mert neki, megfordítom. Én úgy gondolom, hogy a kereskedelem nem normálisan működik. Én azt vallom, és azt hiszem, hogy egy kereskedőnek a vásárló érdekeit kell szolgálnia, a vásárló kell, hogy legyen a numero egyes nála. Ez a termékben is meg kell, hogy jelenjen. Most teljesen fordítva működik, minden alával rendelve egy olyan fajta kereskedelemnél, amikor én akarok mindenkit kiszolgálni, minél több embert, és ennek alárendelem a terméket olyan módon, hogy ahhoz, hogy ezt a fajta kereskedelmet tudja folytatni, ahhoz ilyen úgymond ütés, hő és egyéb álló terméket kell gyártani, ami nem minden esetben lehet megvalósítani, és ráadásul ennek olcsónak is kell lenni. Na most ezek nem mennek, mert hát a jó termékhez jó alapanyag kell, gondosság, és kialakult egy olyan abnormális szemlélet, amit ráadásul ráhúztak az emberekre, akik elhiszik azt, hogy egyrészt elhiszik azt, hogy ők csak ezt tudják megvenni. Én ebben nem hiszek, főleg miután egy életmódváltáson mentem keresztül, ez komoly súlyvesztéssel járt, hála Istennek. És azt
kevesebb, mert jobb minőségben az valahol kihozhatja ugyanazt
az egyenlőt. Bőven, én azt látom, hogy ráadásul ösztönözzük az embereket, ráadásul azokat az embereket, akik könnyen manipulálhatók, arra, hogy gyere be, tömd tele a kosaradat mindenféle színes cukros vizekkel, becsomagolt, egy tucatban becsomagolt olyan pékáróval, amit majd otthon beteszel a sütőbe, és akkor egy csodában lesz részed.
Okay.
Nem, ez manipuláció.
Tudjuk, de hogy még mindig nem értem, igen, teljesen pontosan, hogy tudják ezt ilyen jó nyereséggel csinálni.
Azt fogjuk
hogy
majd megbeszélni.
Az emberekbe, hogy ezért érdemes jóval több pénzt adni, bár mondta, hogy igazából ez sem igaz.
Ez szerintem ez egy nagyobb lélegzetű dolog, ezt tovább. Az óra után még folytatjuk. Most még viszont egy valamit még mindig préseljünkbe, hogyha már terméknél tartunk. Egy hallgató azt írja, hogy miért olyan drága a joghurt. Egy liter tejből egy liter joghurt lesz, és semmi nem kell hozzá, csak meleg.
Hát azért nem egészen, hát egy gyümölcs joghurthoz például gyümölcs is kell, ami miért?
De vegyünk egy natúrt. Ez igaz, hogy kell hozzá egy liter tej, és lesz egy liter joghurt, és már lehet is dobozolni?
Natúr joghurtnál meg igazából nem teszünk különbséget, mert ugyanúgy be kell csomagolni, ugyanúgy gondoskodni kell róla, a disztribúció, el kell jutatni a helyére, tehát most valóban ott valamennyit lehetne engedni, de nem foglalkoztunk ezzel különösképpen, úgyhogy ez így egy síkon mozog a gyümölcsösen.
Oké, devizablokk következik, és ahogy ígértük, még az óra után folytatjuk a beszélgetésünket Cserpes Istvánnal, a Cserpes sajtműhely tulajdonosával.